rendezésüvény bizonyos átételem alatt ígyék az előbb halott ige szakaszból olvasom, a Galáciabeli gyülekezethez írt levél második részének a 16. verséből. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Amen. Kedves testvéreim, többen is észrelhették, részben hirdettük is, kerestük is azokat, akik a konfirmáció fogadalomtételre, amely majd jövőre pünköstkor lesz, elkezdik a felkészülést. Láthatták gyülekezetünk tagja is, hogy a múlt vasárnap is itt voltak, és itt vannak már most is közöttünk, ha jól látom, hogy éppen 50%-ban, azok, akik hétről hétre most együtt lesznek velünk itt az Isten tiszteleten, és utána pedig együtt maradunk a konfirmáció órán, hogy előre haladjunk velük is, mind abban, amit annak idején mi is tanultunk, tanítottak nekünk, mind abban, amit annak idején velünk is megismertettek, annak a reményében, hogy ahhoz a célhoz jutunk el velük is, ahová velünk is eljutottak annak idején, hogy a konfirmációi fogadalom, azaz a hitvallás elmondásával mi is megvalljuk Isten vetett hitünket, megvalljuk azt, amit most olvastunk ebben az ige szakaszban, hogy Krisztus Jézusban hiszünk, hogy tőle várjuk szabadulásunkat. És arra gondoltam, hogy miután az újszövetségi ige szakaszban, az újszövetségi sorozatban ez az ige szakasz esett mára, amelyet a felnőttek, a nagyobbak nagyon jól ismernek, hiszen ilyen híres ige van benne, amit aranymondásként is tanultunk, hogy többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. De hogyha folytatnánk, akkor a harmadik részben van az a nagyon híres ige, hogy az igaz ember hitből fog élni. Tudjuk, hogy Luther Márton a reformáció mozgalmának a megindítása előtt ezt az igét olvasva, a Galata levelet olvasta, ebben találta meg ezt a mondatot, amelyet az Ószövetségben Habakuk próféta írt meg, és a római levélben is írja Pál apostol, az igaz ember hitből fog élni, és Luther Márton, akinek az énekét énekeltük az előbb a 298. dicséretet, ezt az igét olvasa, értette meg, hogy mindaz, ahogyan ő addig kereste a bűntől való szabadulást, ahogyan itt írja az énekében, amit énekeltünk, érezte azt, hogy a sátán tett áll radigált, hogy ő bűnös ember, és mind azok a módszerek, amelyekkel addig próbált ő szabadulni ebből a radigából, szerzetes lévén, ezek az önmegtartóztatás, sőt, az önsanyargatásnak a módszeri és különböző eszközei voltak, hogy mindezek nem viszik közelebb őt az üdvösséghez, hanem, mert a törvény cselekedetéből, önsanyargatásból nem igazul meg az ember, hanem egyedül a Jézusban való hit az, az ő megváltó kereszt halálában való hit az, amelyik az ember a bűnből, az üdvösségbe, áldozatba, az örökké valóságba emeli. Ezért arra gondoltam tehát, hogy ha már így esik, hogy erre a vasárnapra ez az ige jutott, akkor igyekszem röviden összefoglalni azt, amit a felnőttek már nagyon régóta tudnak, és azt, amit viszont a konfirmációra készülőkkel órától is fogunk majd beszélni, de én azt mondom, nagyon szép és jó, hogy együtt ebben a közösségben hallhatunk most ezekről a dolgokról. Mindenek előtt azt még bevezetésképpen, hogy örülünk természetesen nektek, örülünk annak, hogy elkezdtétek ezt a felkészülést, és reméljük, hogy hűségesen és szorgalmasan itt lesztek majd mindig velünk. Azért is örülünk ennek, mert ahogyan ti is láthatjátok, itt most több nemzedék van együtt, hiszen vannak 80-on felüliek is, és vannak 5 éven aluliak is, még ha csak egy személyben is rendszer. Közben pedig itt vannak különböző korosztályokból gyülekezetünknek a tagjai. Mindezt pedig velünk, idősebbekkel, mindig azt érzékelteti, aminek olyan nagyon örülünk, hogy nemzedékről nemzedékre szinte öröklődik, mondhatnánk azt, továbbadjuk egymásnak azt, amit hitben megértettünk, a hitnek az ajándékát, és ti is tudjátok, hogy ha csak a templomunkat nézzük, annak az építése történetét, hogy azt, amit csak a mi egyházközségről tudunk, az 1600-esek elejétől, hogy itt biztos, hogy volt református gyülekezet, de hogyha kilépünk a mi egyházközségünk keretei közül, akkor az, hogy amióta a magyar reformátusság él és létezik, azóta hány és hány nemzedék hallotta és vallotta ezeket az igazságokat, amiket most röviden összefoglalunk. Ha elég arra utalunk, hogy Luther Márton énekét nyilván már nagyon régóta ismerték a magyar reformátusok is. És mégis, bár a nemzedékek láncolat, amely egymást követi, nagyon fontos, de mindig hangsúlyozunk azt, hogy az egyéni hit az legalább ilyen fontos. Tehát az, hogy ti, ahogyan egykor mi, megismerve ezeket a bibliai tanításokat, ezt elhiszitek-e vagy nem, ez nagyon nagy kérdés, de egyébként nem csak nektek, hanem még mindig nekünk is. Hiszen újra és újra próbára van téve a mi hitünk is, és nekünk újra és újra alkalmaink vannak arra, hogy hitvallást tegyünk, vagy ne tegyünk, mert előfordul, és semmiképpen nem szeretnénk, ha azt gondolnátok, hogy mi, a ti szüleitek, nagyszüleitek, akik itt vagyunk most képletesen is, de valóságosan is, hogy mi mindig tökéletes református hívők lettünk volna. Bizony nekünk is szükségünk van arra, hogy Isten megbocsássa elkövetett bűneinket, és hogy újra megvalljuk a Jézusban való hitünket. És a harmadik, amit még bevezetőnek szántam, amit remélem, hogy ti is átéreztek, mi felnőttek egészen biztosan, hogy magyarságunk megmaradása szempontjából is mi döntőnek tartjuk azt, hogy minél többen higgyenek abban az Istenben, aki a történelemnek az ura, aki megtartotta a mi népünket is az elmúlt évszázadok, évezredek különböző viharaiban. Ezekben a viharokban, ezekhez a viharokhoz számíthatjuk a vallásüldözésnek az eseményeit, a tényeit is, de látjuk, hogy minden nehézség és minden próbatétel, sőt, népirtás ellenére is Isten megtartott bennünket, és mi hiszük is vagyunk, hogy leginkább azért, mert mi pedig benne hittünk, és tőle vártuk a szabadítást. Ha rátok nézünk tehát, akkor mi azt mondhatjuk, hogy ti vagytok a nemzetünknek a jövője. Ezért nem mindegy, hogy ti mit tanultok, hogy ti mit hisztek, hogy ti mit vallotok, mert hiszen nem sok idő múlva a ti vállalatokon nyugszik majd ennek az országnak és ennek a nemzetnek a sorsa, a felelőssége. Ezért nekünk is nagyon fontos, hogy ti tudjátok azt az irányt, amerre haladni kell, tudjátok, hogy ki életeteknek a gazdája, és tudjátok, hogy ki az, aki minden bajban és részben benneteket is megmenthet majd. Kedves testvéreim, ezek után tehát az első pontban röviden arról, hogy mi is az egyház, hiszen mi egy nagyobb egyháznak az egyik egysége, az egyház községe vagyunk. És itt mindjárt fontos elmondani azt, hogy bár a református egyházhoz tartozunk, azért mégsem azt mondjuk, hogy sem azt, hogy 1517-től a reformáció dátumától kezdve, sem azt, hogy 1526-tól a Mohácsi vésztől, mert attól kezdve voltak már reformátusok, bocsánat, luteránusok, evangélikusok. Tehát nem azt mondjuk, hogy csak 500 éve, és még csak az sem, hogy Krisztus születése vagy Krisztus fellépése óta van egyház ebben a világban, hanem azt mondjuk a Heidelbergi Kártéval együtt, hogy a világ kezdetétől fogva létezik egyház. A világ kezdetétől fogva Isten kihívott magának, ezt mondják görög szóval, úgyhogy eklézsia, egy kihívottak közössége, kihívott magának embereket a világ közösségéből, akikkel neki különös terve volt. És így már nektek is eszetekbe juthat Ádám és Éva, később aztán a családfában Énok, vagy aztán Noé, és aztán Ábrahám, és aztán így lehet évezredeken át sorolni azoknak a neveit, és sokan vannak, akinek nem tudjuk a nevét, akiket Isten az egyházba, a világból elhívott, úgy mondhatjuk, kihívott. És ez nagyon fontos, és csak ezt szeretném hangsúlyozni az egyházzal kapcsolatban, hogy igen, hogyha kihívta Isten a világból az övét az egyházba, akkor ez tényleg azt jelenti, hogy igen, ellentét van a világ és az egyház között. És ez jó, hogyha ti is, meg mindannyian, mi már sokszor, ti talán először halljátok, de azt tudatosítjuk magunkban, hogy igen, ellentét van a világ és az egyház között. Mindig ellentét volt, mindig ellentét van a mi életünkben is, és amíg ez a világ világ, ahogyan szokták mondani, addig mindvégig ellentét lesz a világ és az egyház között, nem lehet ezt feloldani. Nem lehet feloldani. Mindig beszélünk a fiatalokkal arról, amit mi is átéltünk annak, hogy talán, hogy igen, csúfolják azokat, akik templomba járnak. Igen, gúnyolódva kérdezik, hogy te konfirmációi órára jársz. Igen, hogyha esetleg tudnak arról, hogy te hitvallást tettél, akkor megkérdezik, hogy komolyan gondoltad-e, és kicsúfolnak azért, hogyha Istenről beszélsz, akkor talán még inkább, hogyha úgy élsz, ahogyan Isten kívánja, hiszen megkérdezik, hogy miért nem úgy, ahogyan mi csináljuk. Miért nem teszed ugyanazt, amit mi? És emiatt akár barátságok is megszakadhatnak, emiatt nagyon sokszor kellemetlen helyzetbe kerüled az Isten hívő ember, és éppen ezért voltak is mindig törekvések arra, hogy ezt az ellentétet a világ és az egyház között valamiképpen feloldják. Ugye az egyház történelme az egyik legégesebb példája ennek az volt, hogy az egyház igyekezett felülkerekedni a világon, és bekebelezni a világot, és olyan hatalomra szert tenni, olyan egyházi hatalomra szert tenni, amely világi hatalom is volt, és azt elérni, hogy többé ne azokat gúnyolják, akik Krisztus követői, hanem azokat, akik nincsenek benne az egyházban, tudjuk, és látjuk, hogy kudarcot vallottak ezek a törekvések, mert a világi hatalom megszívítette az egyház embereit, és inkább az egyházba és a világi szokások törtek be, a gyilkossága, az intrikával, a hatalombágyjal, az erőszakkal együtt, mint hogy fordítva lett volna, és a világ szelidült volna meg Krisztus tanításától. Ezért tehát nekünk abban a tudatban kell élnünk, hogy ez az ellentét feloldhatatlan, és nekünk személyesen, gyülekezetként is akár, újra és újra döntenünk kell, hogy akkor a világ mellé állunk-e, vagy az egyházunk maradunk hűségesek. Szembe kerülünk Istennel, mert a világot szeretjük, vagy pedig Istenhez maradva hűségesek, el kell szenvednünk azt, ami a világból emiatt ér bennünket. De hadd mondjak azért egy másik példát, ami én azt remélem legalábbis, hogy lelkesítő, ugyanígy van a hazaszeretettel is. Vagy szeretjük a hazánkat, vagy eláruljuk azt. És nagyon sokan azt gondolják, hogy van a kettő között valami arany középút, és meg lehet azon maradni, és szerethetjük is hazánkat, és meg azért önmagunkat is jobban szerethetjük annál, és időre kiderül, hogy nem így van. Nagyon jól tudjátok, mert történelmből már ti is tanultátok, csak a szabadság harcainkat, hogy hány egyéni hős volt, aki az életét áldozta a tatárral, a törökkel, a Habsburgokkal a szembeni harcban, és hogy voltak, akik nem csak az életüket, hanem a vagyonukat, az egzisztenciájukat, a rangjukat, a méltóságukat feláldozták azért, hogy ők hűségesek maradhassanak a hazájukhoz, és annak az érdekeit vállalják és védjék, és Rákóczi Ferenc tenthetjük például, hogy ne csak reformátusokat mondjunk, aki vállalta az élet fogtig tartó számüzetés, hogy hűséges maradjon a hazájához, hogy ne legyen annak az árulója. Így van ez tehát, az egyház és a világ között is, vagy az egyiket, vagy a másikat szeretjük, vagy az egyikhez vagyunk hűségesek, vagy a másikhoz. Bármennyire szeretnénk is, talán nincsen olyan középút, amelyik azt jelenteni, hogy mind a kettő a miénk lehet, vagy mi mind a kettőjé lehetünk. Második pontban, hogy mit is hiszünk. Erről ír Pál apostol a Galata levélben, és ezt hallottuk nagyon szépen, amit csak röviden szeretnék szinte címszavakban végigmondani. Az egyik az az, hogy minden ember bűnös. Ugye ő így fogalmaz, hogy vannak pogányok közül való bűnösök, és vannak zsidók közül való bűnösök, és ezzel már is kihúzza minden nemzeti, vagy felekezeti túlzott öntudatnak, büszkeségnek az alapját. Nincsen olyan, hogy valamelyik nemzet, valamelyik felekezet csupa tökéletes tagból áll, minden ember bűnös. Van, aki pogányból, pogányként volt bűnös annak idején, van, aki a zsidónév tagjaként volt bűnös, Isten előtt minden ember ilyen értelemben is egyenlő, minden ember bűnös. És a bűnnek a büntetése pedig a kárhozat, amelyről az apostol sokszor írja, hogy ő is afelé tartott, és erről az útra mentette meg őt Isten. Tehát a második pont ez, hogy Isten minden bűnös embert szeretne megszabadítani attól, hogy a saját bűneinek a végső büntetése utolérje. Vagyis Isten azt szeretne, hogyha a bűnös emberben bűntudat ébredne, miután meglátta a saját bűneit, és a bűntudatból pedig az a vágyakozás születne, hogy ő szeretne megszabadulni a bűneitől és a bűnnek az egész hatalmától. Tehát a bűnös mi voltától is. A Biblia azt tanítja, hogy a bűnös mi voltunktól itt olyan értelemben nem tudunk megszabadulni, hogy az végig kísér minket az emberi természetünk. ezért követünk el újabb és újabb bűnöket, de hogy Isten igenis meg akar szabadítani bennünket, ez biztos, ebben nem változott sem az egész történelem folyamán. A harmadik, hogy Isten, amiről beszél, a törvényben, a 10 parancsolatban mindenek fölött, amit fogtok majd ti is tanulni szó szerint, megmutatja az embernek, hogy hogyan kellene tökéletesnek lennie. És megmutatja, amiről írja az apostol, hogy az ember nem tudja a 10 parancsolatot sem tökéletesen megtartani. Vagyis Isten tükröt tart az ember elé a törvényben, és az ember, ha őszintén néz bele a tükörbe, akkor csak azt mondhatja, hogy én ezt nem tudtam. Nem tudom soha tökéletesen megtartani. Ezért írja az apostol, hogy a törvény cselekvés által nem igazulhat meg egyetlen ember sem. Mert nincs senki közöttünk sem, aki soha ne szólt volna tiszteletlenül az édesanyjához, az édesapjához. Sem a legidősebbeknél, sem a legfiatalabbaknál ezt nem mondhatjuk el. Nem tudtuk megtartani tehát Istennek ezt a kívánalmát, a parancsolatát, az ötödik parancsolatot sem. Nem tudtunk mindig tisztelettudóak lenni. És folytathatnánk a 10 parancsolatot, egyetlen egy pontra sincs, Jézus beszél erről egy beszédben, amit az ember tökéletesen megtarthatott volna. Saját erőből tehát nem tudunk megszabadulni a bűnből, és ezért írja az apostol, hogy Jézusban viszont Isten megmutatja és megadja azt a kiutat, amelyik mégis az embert felemeli a bűnből és megmenti a kárhozatból. És ezért hangsúlyozza azt, hogy a Jézusban való hit által van az embernek az üdvössége, mégpedig egyedül a Jézusban való hit által. Erről ír az apostol, és erre idő sincs meg, majd erről beszélgetünk még, hogy ez az, amit nagyon-nagyon nehezen fogad el az ember. Nem csak a református egyházon, vagy a protestáns egyházakon kívüliek támadják újra és újra ezt a tanítást, hogy egyedül Jézusban lenne üdvösség az embernek. Ahogyan az apostol cselekedetről a könyv 4. részben olvassuk, hogy nincsen az ég alatt, nem adatos semmilyen más név, amely által az ember üdvözülhetne. Ezt újra és újra megkérdőjelezik. Megkérdőjelezik a nem keresztjének, akik azt mondják, hogy hát ott van Buddha és megmutatta ő a megvilágosodás útján. Megkérdőjelezik az iszlám követőik, azt mondják, hogy ott van Mohamed, aki szépen leírta, hogy hogyan lehet tökéletesíteni az ember. De folytathatnánk a szinte végtelen sor, mert sok-sok olyan kisebb felekezet és sokféle tanítás van, amelyik megkérdőjelezi azt, hogy igaz volna ez, amit a Biblia tanít, hogy egyedül Jézus által lehet üdvözülni. Most mi református keresztényként ezt hirdetjük, ezt hisszük, hogy aki Jézusban hisz, csak az üdvözülhet. Ezek voltak azok a fő pontok, amelyekben azt szerettem volna elmondani, hogy mit hiszünk, és egy befejezésül harmadik pontban arról, hogy hogyan hiszünk. Hogyan hiszünk mi mindabban, amit a Bibliában megértünk, amit hitvallásaink is megfogalmaznak, amit örököltünk a hitben előttünk jártaktól, és amit majd továbbadunk az utánunk következőknek, hogyan hiszünk mi? Itt azt a három jelzőt szeretném sorra venni, ami majd kérdésként is fog nektek szerepelni évközben. Mi magyar református keresztények vagyunk, és így hiszünk. Az első jelző az, hogy magyar, hogy magyarok vagyunk, ez azt jelenti, hogy olyan örökségünk van, olyan történelmi örökségünk van nekünk magyaroknak, amely megtanított és megtanított mindenek előtt a szenvedésre. Ezt nagyon jól tudjuk, az előbb említettük már a magyar történelmet, tele van olyan példával, hogy az előttünk éltek, vállalták, mégpedig sokszor örömmel, önként, tudatosan vállalták a szenvedést, abban a reményben és hitben, hogy az bár nekik egyénileg nagyon fáj, talán sok mindent vagy mindent elveszítenek, de az egész nemzetnek hasznára válik az ő szenvedésük, felemeli, tovább segíti, és másokat menthetnek meg azzal, hogy ők vállalják a szenvedést. Megtanított minket arra a magyar örökségünk, hogy kisebbségben vagyunk ebben a világban. Kisebbségben voltunk mindig ellenséges környezet vett bennünket körül, ezért is mondtuk már az elején azt, hogy milyen nagy csoda az, mi így hiszük és valljuk, hogy csoda az, hogy ebben a népeknek, ebben a nagy tengerében, mind a mai napig van még magyar nép, és ez nem lehet véletlen. És hogy ez nem a mi érdemünk, mert Isten tartott meg, de mégis nagyon sokan vállalták a szenvedést és a halált azért, hogy a magyar nemzet, magyar nép fennmaradhassa. Nekünk ezt tudnunk kell. Tudnunk kell, hiszen most még inkább kisebbségben vagyunk, mint korábban. A politikai hatalmunk, a társadalmi súlyunk, az országunk mérete, az mind-mind csökkent és zsugorodott az elmúlt évszázadban. És nektek, ahogyan mondtuk az előbb, akik a népünk jövői vagytok, nektek tudnatok kell az, hogy nagyon nehéz körülmények között kell majd magyarként élnetek. A második az, hogy reformátusok vagyunk, tehát magyar reformátusok vagyunk. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy reformátusok vagyunk, ehhez a felekezethez tartozunk, azért, mert nem mondjuk azt, hogy csak a reformátusok üdvözülhetnek, de azt igenis valljuk, hogy a reformátusok találják meg a legrövidebb utat a mennyországba, ahogyan ezt Ralsz László is írja a dogmatikájában, hogy ha ezt nem hinnénk, akkor már átmentünk valamelyik másik felekezetbe. Mi azt hiszük és valljuk, hogy a reformáció útja a legrövidebb út. Arra, amiről beszéltünk, bűnösök vagyunk, kározatra vagyunk ítélve, de Jézus által van szabadulásunk, üdvösségünk, örök életünk, ez a legrövidebb út a szabaduláshoz. Victor Hugo azt írja az egyik híres regényében, amit minden ismerünk, vagy filmen látunk, legalább a Nyomorultakban, hogy sokféle vallás van. Ugye a 19. században élt a nagy francia forradalom után, már annak az eszmét is nagyon jól tudta, ő maga hát katolikus volt, de egyébként azt írja tehát, hogy ő a voksát a vallásokkal szemben a vallás mellé teszi le. Ugye arról ír, hogy a fegyencnek is van azért valamilyen Isten hite, több helyen értekezik erről ebben a nagy regényében. Mi pedig azt mondjuk Victor Hugóval szemben, hogy mi nem az egyetemes vallásban hiszünk, ahogyan ő is ír, hogy végülis mindegy, hogy miben hisz az ember, csak higgyen valamiben. Ezt nagyon sokan megfogalmazták már ő előtte, de ő utána, és ez nagyon divatos elképzelés vagy nézet, hogy mindegy, csak higgyen valamiben az ember. Mi pedig azt mondjuk, hogy nem így van. Nem így van. Mi azért vagyunk reformátusok, mert mi Jézusban hiszünk, akkor üdvözítünk. És senki másban. Se más Istenben, se más emberben. Ezért vagyunk magyar reformátusok, és harmadszor pedig a keresztény jelzőhöz jutunk el, magyar református keresztjének vagyunk. Ez azt jelenti, hogy minden más keresztjénnel együtt hiszük azt, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, ez az első századból, az ős keresztényektől származó legrövidebb hitvallása a keresztényeknek. Sok minden más kérdése is van még a hitnek, a mindennapi életünknek, a dogmatikának, a gyakorlati teológiának, de a legfontosabb ez. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ezt hisszük mi, így hiszünk mi, és bárki bármit, bármikor mond nekünk, az a mi felfogásunk szerint egy olyan fajta tévút, amely legalább kerülő utat jelent, mert sok mindent be lehetnék venni az Isten és ember kapcsolatába, de ezek a legtöbbször akadályozák és gátolják azt, hogy mi Isten tisztán és világosan lássuk, és egyedül ő benne higgyünk. Kedves testvéreim, ezeket szerettem volna elmondani, és csak egy utolsó mondatot még, hogy persze nem ilyen egyszerű az, hogy ezt elmondjuk, és ez így van. Hanem újra vissza kell térni arra, amire már utaltam menet közben is, hogy mindannyian úgy vagyunk ezzel, hogy bukdácsolunk a Jézus Krisztus útján. Bukdácsolunk, kerülőutakat teszünk, varga betűket írna az életünk, de mégis azt hiszük és valljuk, hogy ez az egyenes út az, amelyikhez vissza kell találnunk, bárhová is járunk, akár tékozó fiúként, akár engedetlen tanítványokként, mint Jézus tanítványával is megtörtént. Bárhová is vett minket a sorsunk, az életünk, a saját akaratunk, mindig ehhez az úthoz szeretnénk visszatalálni, mert ez az egyenes út, amely az örökké valóságba vezet. És arra kérünk benneteket, hogy ha majd előre haladunk a KT órás során, akkor legyetek ti is, ha lehet ezt a szót használni, büszkék arra, hogy egy olyan örökségnek a következő láncszemei vagytok, olyan örökségnek a részesei, amely egyáltalán nem szégyelni való, amely nem azért, mert az embert nem csúfolnánk, mert csúfolják, ahogy mondtuk, hanem azért, mert igenis Istentől való, és igenis a mi megtartásunkra szolgál. Amen.